Sziasztok, szép délután mindenkinek! A kettes számrendszert halljátok itt a Rádiókafén, hiszen péntek délután van, és 4 óra. Veres Dóri, Behumi Dóri.
És Kapitány Iván a vendégünk, aki hát először volt operatőr, de aztán lett rendező, producer, forgatókönyvíró is. Hadd soroljunk fel néhány olyan munkádat, amit vagy operatőrként, vagy producerként, vagy forgatókönyvíróként, vagy rendezőként jegyzel. Tényleg a teljesség igénye nélkül, és nem is időrendi sorrendben, de például a Kossuth Kifli jut eszembe, vagy a Drága Örökösök, a Gól Királyság, ugye a legújabb, úgy tűnik szíved csücske, mert hogy a Facebook oldala tele van vele.
Az Üveg Tigris,
falunk. Igen. A 200-es randi, azt nagyon szerettük.
Meg a korhatáros szerelem.
Azt is nagyon szerettük, főleg amióta...
Korhatárosak vagyunk.
Igen. Na, igen. De ez a lényeg.
De nem ez a topik most a műsorban. Igen. Viszont én mindenképpen még a videoklipekre szeretnék majd kitérni. Azt is említsük meg, a 90-es évek, ugye a magyarországi, hát nem csak Magyarországon, szóval azért egy ilyen aranykorszak volt szerintem.
Igen, mert akkor még a videóklipek adták el a zenét.
Meg a CD-ket.
Igen, tehát az volt a reklám is. Ugye, volt ennek platformja, most is van, de már nem így működik ez az egész. Így azért a videoklippek jelentősége azért már a háttérbe szorult, főleg azért, mert valahogy más alapon történik. Tehát azért ma már nem kevés olyan ikonikus klippet tudsz mondani, mondjuk a 90-es évekből.
Erről egyébként tényleg beszélhetünk majd egy kicsit később, viszont nagyon szeretnénk aktualitást bedobni a mi beszélgetésünkbe. Az egyik az, hogy tegnap ért véget a filmszámle, és neked is volt ott 2 sorozatod, tévésorozatod, ami versenyben indult. Te ott voltál ezen a héten?
Hát kilátogattam. Kilátogattam. Valójában azt gondolom, hogy ez egy újítás volt most a filmszemle részéről, az új alakult filmszemle részéről, hogy elindultak televíziós munkák is ezen a szemlén, vagy meghirdettek a számukra is egy lehetőséget. Én egyébként a magam részéről nem tartom akkora ötletnek ezt, mert a filmszemlén ez a dolog, ez inkább csak egy ilyen picit a hátsó sufni kategóriában.
Szóval nem
van.
Lehet egy kalap alá venni, mondjuk egy tévés dolgot egy filmes dologgal?
Egy kalap alá lehet venni, csak akkor meg kell találni ugyanazt a jelentőségét, mint a film részének. Tehát ugyanúgy, ugyanolyan sok díjat kéne kiosztani, ugyanúgy el kéne ismerni az alkotók munkáját, oda kéne rá figyelni. Én azt gondolom, hogy egyszerűen a televíziós munkáknak kellene egy saját önálló platform, vagy szemle, és nem pedig valahol a CG kategóriába kell kerülni. Mondom, nagyon jó volt, hogy ott volt, meg nagyon jó volt, hogy az egész elindult. Egyelőre még ez az egész, azt érzem, hogy nagyon keresi a formáját és a helyét.
Nem lehet, hogy azért volt egyébként, mert hogy egyrészt 13 éve nem volt ez a magyar film szemre, és hogy most újraindult, lehet, hogy a szakmát egy picit így össze akarta rázni, vagy hozni.
Hát vagy nyilván ez is volt a célja. Nyilván ez is volt a célja, sikerült is.
És azért nem akarták, hogy kimaradjanak belőle akár a tévés alkotók.
Ezt is értem, minden szándékot értem. Azt gondolom, hogy egyelőre ez egy picit összvért dolog, és én úgy éreztem, ez az én véleményem, tehát nem azt gondolom, hogy ez egy veretes igazság, amihez nem lehet hozzászólni. Én inkább úgy éreztem, hogy ezt onnan is lehet tudni mindig, hogy melyik díjat adják át először. Mert ugye az, ami a dolognak a habja, az mindig a végé lesz. Igen. Melyik díj került kiosztásra először? A félvés kategória kiosztása, tehát azon kell gyorsan túl lenni. Tehát azért gondolom, hogy... És még akkor is így van, hogyha egyébként a szervezők szándéka nem ez volt, de maga a dolognak az imidzse az mégis ezt mutatta.
Mondjuk talán ez az egész világban így volt nagyon sokáig, de ezért mondom a múlt időt, mert szerintem ezt fogyasztóként is érzi az ember, nyilván a streaming oldalak megjelenésével leginkább, hogy a sorozatok most hívjuk tévének, vagy nem tévének, teljesen mindegy, tehát ami nem moziban látható először, vagy nem ott vetítik, tehát akár mondom a streaming csatornákon is, szóval, hogy elterjedt rettenetesen, és nagyon népszerű lett újra a sorozat.
Hát egy más rangot kapott, ugye régen egy hogy mondjam, lesajnált műfaj volt a filmesek és a színészek és minden alkotókörében a televízióban szerepelni, mondjuk, de a 2000-es évek végén, a 2008 körül, azt hiszem, akkor volt a hollywoodi írósztrájk, akik akkor kénytelenek voltak a televíziókhoz elmenni dolgozni, mert ott ugye más lehetőségük nem volt, és megváltoztatták alapvetően ennek a műfajnak a gondolkodását. És abban az időben együtt velük olyan alkotók és sztárok is bementek ebbe elkezdtek sorozatokat csinálni, akik egyszerűen hitelt teremtettek ennek a műfajnak, és nem csak a nézői oldalról, hanem alkotói oldalról is nagyobb presztízse lett az egésznek. És azóta most már láthatjuk, hogy tulajdonképpen minden A-kategóriás filmsztár, rendező ugyanolyan elánnal dolgozik a televíziós műfajban is, mint ahogy korábban a filmesben, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy picikét azt is érzem, hogy bizonyos kategóriák a moziban kiestek, mert most már igazániból nagy blockbuster filmeket látunk, csak legfőképpen is arra mennek be az emberek, vagy ilyen szórakoztató komédiák, de még azok is kezdenek kikopni a moziból, és a helyükre a sorozatok kerültek, és az emberek borzasztó szívesen helyezkednek be nagyon hosszú időre egy sorozat világába, és most az lett az új film. Nem tudok jobbat mondani.
Te fel tudod esetleg idézni azt, hogy melyik nemzetközi sorozat, vagy külföldi sorozat, ami megjelent, ami szemet szúrt neked, hogy elindult egy ilyen? Tehát meg tudsz esetleg olyat nevezni, amivel elindult ez a folyamat? Vagy észrevehető volt, hogy most már ez átveszi a helyét, és hogy igazából ugyanazt a minőséget képviseli, mint mondjuk a mozifilm?
Konkrétan én nem tudnám ezt így egy darab sorozathoz kötni, de hanem azt lehetett látni, hogy egyre bátrabban vannak benne olyan szereplők és olyan alkotók, és egyszer csak azt körülnézett az ember, és azt mondta, hogy úristen, most ebben a sorozatban is van egy A-kategória sztár, azt egy híres rendező csinálta, ezt meg nem tudom, ki írta, tehát hogy elkezdett jönni előre. Tehát legfőképpen azzal is, és azzal még erősebben, hogy ugye a streaming egyre nagyobb szerepet kapott, és tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy át is tevődött a fikciós műfaj fogyasztása a streamingre, mert a fikcióval úgy vannak az emberek, hogy azt tulajdonképpen bármikor megnézheted. Ugye egy event műsort, egy nagy showt, egy vetélkedőt, azt akkor kell megnézni, amikor éppen adja a tévé, másnap nem tud miről beszélgetni az ember a szomszédjával, lemaradt valamiről. De egy sorozatot megnézhet éjszaka, két nap múlva, egyben, aki ki akarja várni, hogy ne kelljen ugye végigizgulni a hetenként, mert van olyan streaming szolgáltató, aki ugye részletekben rakja föl a sorozatait. Tehát egyre inkább ott fogyasztanak az emberek ilyeneket, ráadásul olyan dolgok is elérhetők, amik normálisan nem, mert én mondjuk nem emlékszem, hogy a rendes tévém kívül bárhol megkerestem volna mondjuk egy lengyel sorozatot, vagy egy románt. De most azért, ha beleakadok, akkor és belenézek, akkor mégis azt kell mondanom, hogy van olyan, amit nagyon szívesen nézek tovább.
Mondjuk neked ez azért, hogy mondjam, szakmai kötelességed is, és ide kérdezek pont, hogy viszont te sokkal hamarabb tetted le a voksodat a tévé és a sorozatok mellé, mint hogy ez a folyamat elindult volna. A te életedben ez mikor és miért történt?
Két próbálkozásunk volt ebben. Az első az még a 2000-es évek elején volt egy Limonádé című sorozatunk, akkor az még egy ilyen Hályog Kovács amatőr történet volt, mi se tudtuk pontosan, hogy mire vállalkozunk és hogyan
de
szeretnénk.
De az már kereskedelmi csatorna?
Az kereskedelmi, az RTL, uh-huh. Az RTL-en ment. Az valójában ugye egy jó barátok indítatású történet volt, mi is szerettünk volna valami szitkomhoz hasonló, vagy olyasmi kedves népszerű dolgot csinálni, és akkor úgy éreztük, hogy ezt egy sorozatban lehet megtalálni. De hát az még a tudatlanok magabiztosságával készült el.
Miért tudtatok akkor?
Hát igazán mi
volt.
Nem, a következő történt. Tanulmányoztuk azt, hogy például a jó barátok hogy készül, hogy csinálják, és akkor rájöttünk, hogy ezt itt megvalósíthatatlan Magyarországon, mi ugyanazokkal az eszközökkel dolgozunk, ugyanúgy, mint ahogy ők.
És ők, miért? A humor, vagy a pénz, vagy mi?
Hát sok minden. Ugye az a sorozat úgy készült, hogy van egy beépített díszlete alapvetően, nézők előtt veszik fel.
De ez egészen az utolsó nézők előtt veszik fel?
Igen, a nagy részét. Persze voltak benne olyan betétek, amiket nem, de az nagyon kevés volt mindig. Mindent, mert felépítettek, és alapvetően megpróbálták nézők előtt csinálni. Tulajdonképpen színpadon. Uh-huh. és amikor próbálták egész héten, az írók ott ültek, mindig meghallgatták, hogy elsülnek-e a poénok, vagy nem, és akkor javították. Utána, este, a következő próba előtt, tehát folyamatosan készült, még nem, az utolsó nap, azt hiszem péntek délután, fölvették a műsort rendesen. Tehát erre nincs mód, hogy egy hát magyar sorozat így miatt készüljön el, és a, mert ez a színészek hát ott kell, hogy állandóan legyen. Munka. Igen. És hogy az még csak a forgatás is ugyanígy működik, hétfőtől vasárnapig munka, csak nem tudnunk egyrészt így egy hét alatt ennyi íróval, ennyi színésszel, nézők előtt egy olyan műteremben, tehát az, erre nem volt akkor mód. És ez közben ez azért egy amerikai standard volt, tehát hát azt láttuk, hogy ez így nem megy, hát megpróbáltuk ezek nélkül, a dolgok nélkül, tulajdonképpen normális televíziós felvételi módszerekkel valahogy imitálni azt, hogy ez egy szitkom. Na, ez, hogy mondjam, közepesen sikerült ebből a szempontból. Nem volt egyébként bukás a maga nemében, egyszerűen csak az történt, hogy sem mi, sem a tévé, sem a nézők nem nagyon pontosan tudták, hogy mit kéne ezzel kezdeni, és ez hogy működik, és ettől aztán egyszer csak elfogyott ez a dolog viszonylag hamar, de nekünk nagyon sok tanulsága szolgált egyébként, és aztán ebből merítettük azt később, hogy hogyan is kell neki vágni újra, és akkor az évtized vége előtt volt ugye egy gazdasági válság, ami visszavetette mondjuk például a reklámfilmkészítést, aminek a mi vállalkozásunk egyik alapja volt, hogy mi nagyon sok reklámfilmet csináltunk, és akkor arra gondoltam, hogy kellene valami új után néznünk, amit csinálhatnánk. Tehát, hogy ami helyettesíteni fogja a reklámfilmezést.
Hát ez a 2008-as világválság, amiről beszéltem. Nem ez az évtized még
nem,
az
előtt. Nem, ebben az évtized a 2008-asban. Én arra gondoltam, hogy az évtized végén, igen, hogy amikor a limonádét
tudtam,
csináltuk.
Csak a hallgató kedvéért pontosítjuk.
És akkor elkezdtünk ezen gondolkodni, eközben született a Beugró. Tehát, hogy már próbálkoztunk, és elkezdtünk sorozat terveket is csinálni, meg csináltunk egy pár dolgot, de rájöttünk, hogy ez maradtunk továbbra is ebben a sufni tuning világban, és az így nem fog menni, csak akkor fogunk tudni valami célt elérni, ha valahogy megpróbáljuk ezt professzionálisabb szintre emelni. Itt legfőképpen a kreatív részét, az írást, az előkészítést, a kitalációt.
Mert hogy abban vagyunk mi gyengék? Magyarok? Nem, abban... Bocsánat, hogy így kérdezem, de hát ugye azért itt nincs nagy tradíciója ezeknek. Szomszédok van, meg ezek
nem,
a dolgok.
Nem, volt régen, csak aztán volt egy hosszú időszak, amikor...
De mire gondolsz? Barátok köztre?
Hát nem, ennél sokkal korábban azért a rendszerváltás előtt a magyar televízióban elképesztő mennyiségű televíziós sorozat és tévéfilm készült, nagyon sok.
Tévéfilmek oké, okay, de
sorozatok is. Bors, egy óra múlva itt vagyok, Robog az úthenger, Tenkes kapitány, voltak? Nagyon. Uh-huh. Meg kell ma nézni őket, és nyilván van egy csomó mai szemmel lévő gyerekbetegség, de meg kell nézni egy régi sorozatot, amit mi nagyon szerettünk, akkor mondjuk egy amerikai, és azt mondod, hogy te jó Isten, ez micsoda.
És mi veszett el? Az, hogy...
Hát az veszett el, hogy először is a megalakuló kereskedelmi tévék sokáig egyáltalán nem voltak érdekeltek abban, hogy magyar fikciós mű készüljön. Másodszorban a magyar televíziónak se pénze, se energiája nem volt arra, hogy ezt csinálni, és akkor egyszer csak kiesett majdnem 10 év.
Akkor jöttek Izaurák, meg ilyenek, nem?
Hát mindenféle. Izaura előbb volt, mert az még a magyar televízióban lévő dolog volt, de akkor jöttek akkor a török sorozatok, és minden egyéb olyan olcsóbb volt tulajdonképpen sikeres külföldi filmeket vagy sorozatokat vásárolni a tévéknek, mint magyar tartalmakat csinálni. Ráadásul rizikósabb volt, és ne felejtsük el, hogy ez egy kereskedelmi ügy a kereskedelmi tévéknél, ők nem jó valami jótékonysági intézmény, ők igenis a bevétel és a haszon érdekében csinálják, amit tesznek, ezért az, ami nem éri meg, azt nem fogják megcsinálni, és nekik nem érte meg nagyon sokáig magyar sorozatokat csinálni.
Oké, ezt értem, hogy a kereskedelmi tévék aztán először megvásárolták, aztán valamiért felfedezték, hogy itthoni gyártásban is lehetne, de azért igazán low budget sorozatokat készíteni. Én a Barátok köztet ide sorolom például.
De hát, ugye beszélünk
azért... Ugye nem állis testárok voltak benne, nem...
Tehát ilyen... Jó, de hát ennek megvoltak a saját különböző, hogy mondjam, okai. Először is nagyon meg kell különböztetnünk a televízióban a napi sorozatokat, meg a heti sorozatokat, aztán a heti sorozatokon belül is a zárt végű sorozatokat, amik mondjuk nevezzük mini sorozatoknak, nem mondjuk 4-6-8 részesek, vagy az olyanokat, amik csak egy-egy évadot ölelnek fel, vagy azokat, amik egyébként a végtelenségig is folytathatók. De a napi sorozat egy teljesen más igényű történet, másképp is kell felvenni sajnos, mert mások a gazdasági lehetőségei, de közben nagyon fontosak a televízió számára, mert a néző maximálisban, hogyha ez jól működik ez a sorozat, akkor nagyon-nagyon hosszú időre és bomba biztosan oda szegezi a nézőket a képernyő elé. De mondom, egy napi sorozat teljesen másfajta igényelik meg. Gondolj bele, hogy naponta egy héten kell 4x50 percnyi történetet működtetni, mit tudom, egy évben 200 napon keresztül. Elképesztő mennyiségű kreatív energiát és dolgot igényel, ráadásul amikor elindultak ezek a sorozatok, de legfőképp mondjuk a Barátok közt, akkor még azért a tévésorozatban való szereplés az továbbra is egy ilyen kisújjeltartós, megtűrt dolog volt, hogy hát az, ráadásul nem sok színész tudta volna vállalni azt a fajta kötöttséget akkoriban, a listás semmiképpen sem, amit egy az ilyen sorozat mellett. Így van, tehát az szinte lehetetlen volt. Úgyhogy ezért is volt az, hogy hát hogy mondjam, az elején azért ismeretlen színészek kezdték el ezeket a sorozatokat, aztán szépen lassan később, először részben a kényszerűség, tehát a pénztelenség miatt, mármint a színészek pénztelensége miatt, hogy szerettek volna szerepet vállalni, meg munkához jutni, és akkoriban fikciós sorozat ez volt, nem volt más.
Világos. És akkor mikor volt ez a minőségi váltás? Most nem a napi vagy a nem napi sorozatokról beszélek, hanem arról, amikor már nem volt kellemetlen egy katonás színésznek, egy vígszínházas színésznek, egy radnótis színésznek.
Hát ugye elkövetkezett ilyen az a vállalni. Pillanat, amikor ez nem kívülről jött, hanem hogy a tévék számára eljött az a pillanat, hogy kifogytak azok a sorozatok, és egyre drágábbak lettek azok az alkategóriás sorozatok, amiket meg lehetett volna venni műsoridőben a tévé számára, és egyszer csak a megvásárolandó ár, meg a legyártási ár között elkezdett pariba kerülni ez a két dolog egymással, és már összehasonlítható volt, tehát nem volt az kérdéses, hogy egyszerűen ugyanannyiért, amennyiért megvásárolnak egy külföldi sorozatot, már le is lehet gyártani egyet. Ott még mindig az volt a probléma, hogy nyilván kereskedelmi tévé kockázat kerülése miatt először olyan sorozatokat szerettek volna, aminek a kreatív része már máshol külföldön bizonyított, ezért kezdtek el licenszeket vásárolni és erőltetni.
De ekkoriban figyeltél fel erre a piacra, vagy kerültél vele?
Nem, én korábban belekerültem, már korábban elkezdtünk ebben gondolkodni.
Tehát a limonádi, amiről
az sokkal korábban
tettél, az
volt.
Egy első körös próbálkozás.
Az 10 évvel korábban Igen. volt, mint ahogy ez elindult. Aztán, amikor elkezdett ez konkrét formát ölteni a televíziók agyában, akkor mi már ott voltunk egyébként a küszöbön.
Tehát ez volt ez, amikor ti is kerestétek az utatokat újra.
Így van, így van. De én mindig azt láttam továbbra is, hogyha pedig nem licenszet akarunk csak, amit a tévé ad nekünk, hogy valósítsuk meg, hanem mi is szeretnénk valamit, akkor valahogy másképp kell ennek nekiállni, és akkor kell egy saját kreatív bázist összerakni. De az pénzbe került természetesen, és ahhoz pénzt kellett felhajtani. És akkor el kellett kezdeni azt is kitalálni, hogy lehet ez pénzt csinálni még előre, hogy aztán abból újra pénzt lehessen csinálni, hogy működhessen ez a dolog. És ez egy időbe esett körülbelül, és akkor jött a mi kis falunk szerencsésen, és előtte indult el a Vállótársak az RTL klubban, az volt tulajdonképpen az első olyan sikeres próbálkozása a tévének, amik már a nézők felfigyeltek rá, és ami szemmel jól látható nézettséget hozott, és ezután jött a képbe a mi kis falunk, és kezdte el sugározni az RTL, ami meg az áttörést jelentette a sorozatok számára.
És kicsit nektek is.
Hát nekünk mindenképpen.
Mindenképpen.
Ennyi sok érdekességet minimum várhattok majd a következő szedben is, de most hallgatunk egy kis zenét itt a kettes számrendszerben. Kapitány Iván a vendégünk, továbbra is mindenképpen maradjatok velünk.